Kedves testvérek, bevezető szövegként olvassuk el Jelenések könyve első rész, 7. és 8. versét. Ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt általa szegezték is, és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. A másik Biblia szöveg, Titus második rész, 13. verse, azt mondja, várván a ma boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Egyházunk azért is használja nevében az adventista szót, hogy segítsen önazonosságunkat tisztázni. E szó segít megfogalmazni a célunkat, a motivációnkat, de létünk értelmét is, mert a név minden másnál hatékonyabban hirdeti a Jézus Krisztus közeli visszajövetelébe vetett hitünket. Hiszem, hogy ez a mi nagy reménységünk. E reménység nélkül és mindazon dolgok nélkül, amiket ez a reménység tartalmaz, ha be is csukhatnánk gyülekezeteink ajtaját, abba is hagyhatnánk tulajdonképpen az üzenetünk hirdetését, és akár csatlakozhatnánk is egy másik egyházhoz. Ám bármilyen központi helyet foglal is el ez az igazság, a második advent ígéretébe vetett reménység, mégis erőfeszítést és figyelmet igényel az életben tartása mind az egyház, mind az egyén részéről. Máskülönben az élet gondjai, nehézségei, szükségletei, akár a gyomnövények természetszerűek kiölnék azt a szívünkből. Olvassuk el Timóteus első levelének 4. része, 10. versét. Mivel, hogy reménységünket vetettük az élő Istenben, aki minden embernek megtartója kiváltképpen a hívőknek. Miért írta Pál ezeket a szavakat? Van-e egyáltalán értelme másba vetni bizalmunkat az élő Istenen kívül? Egy párizsi fiatal csavargó átgondolta az életét, és azt, hogy milyen lehetőségek állnak előtte. A dolgok annyira rosszra fordultak az életében, hogy többek között még az is megfordult a fejében, hogy leugrik az Eiffel-toronyból. Hiszen ha ezt megtenné, nagyon gyorsan véget érne minden baj, az összes problémája megoldódna. És mégis tétovázott. Tétovázott, de nem azért, mintha félt volna a haláltól, vagy a halál fájdalmától. Azért vonakodott megtenni, mert minden szenvedése és minden problémája ellenére még mindig látott egy kicsinke reménysugarat. Azt, hogy talán van valahol egy Isten, aki nem csak hogy létezik, de szereti is őt, és gondoskodik róla. Ez a kis reménysugár akadályozta meg őt abban, hogy végrehajtsa az ugrás tervét. Ma ez a fiatalember, aki már nem is olyan fiatal, 7. napot ünneplő adventista lelkész, aki az egész világon hirdeti ezt a reménységet. Mindannyiunknak szüksége van valamiféle reménységre, amely tovább haladásra késztet bennünket az utunkon. Ugyanis élhetnénk ebben a világban anélkül, hogy valamilyen reménységünk lenne. És a mi reménységünk alapja egyedül Isten, és csak is ő. Ézsaiás 44. rész 6. versében azt olvassuk, én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten. Reménységünk és bizonyosságunk nem lehet semmi és senki másban, hiszen amit bármi vagy bárki fel tud kínálni nekünk itt a Földön, az csak ideglenes, mulandó és tiszavirág életű lehet. Csak egyedül Isten tud számunkra örök reménységet felkínálni, olyat, ami nem múlik el az idővel, hanem mindig csak jobb és egyre jobb lesz. Milyen más reménységet tud? Milyen más reménység tud ilyen sokat felkínálni nekünk? Az Ó és az Új Szövetség egyaránt ezt a reménységet ajánlja nekünk. Ez az Istenben vetett hitünknek a lényege. Ha hitünk van Istenben, a Biblia Istenében, az azt jelenti, hogy igazi reményünk is van. Milyen célja lehet a hitnek, ha nem vezet reménységhez? Azt hiszem, semmi. A hit és a reménység bár nem ugyanazt jelenti, mégis közeli és párhuzamos fogalom. Az egyik elvezet a másikhoz. Hiszen nehéz elképzelni a hitet reménység nélkül, és a reménységet hit nélkül. Hisz mit olvasunk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet első versében? A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Most olvassuk el János evangélium a 14. fejezet első 3 versét. Azt mondja János apostol: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. George Eldon Hadd ezt írta egyik könyvében. Krisztus második eljövetele egy abszolút szükségszerű tantétel a megváltás bibliai tanításában. E dicsőséges advent nélkül Isten műve örökre befejezetlen maradna. A megváltás múltbeli középpontjában a kereszten függő Krisztus áll. Jövőbeli középpontjában pedig a dicsőségesen visszatérő Krisztus. Tehát nem lehet kérdéses, hogy a keresztények nagy reménysége Jézus második eljövetelének ígéretében van. A második advent, és tulajdonképpen annak minden részlete nem csak egy reménység, hanem a reménység. Mégpedig végső célja mindannak, amiben hiszünk. Hitünk csak is a második advent idején igazolódik be majd végérvényesen. Csak akkor nyeri el az értelmét mindaz, amin keresztül mentünk, amiért szenvedtünk, s amiben hittünk egész életünkben. Csak akkor valósul meg végképp és örökre mindaz, amiben reménykedtünk. Addig pedig csak remény marad. De a reménység jó dolog, aminek előbb vagy utóbb teljesülnie kell. Vagy ha nem teljesül, akkor nem lesz más, mint hamis remény vagy hazugság. És ki akar hazugságban élni? Most olvassuk el a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetéből, a 18. verstől kezdve a 25. versig. Róma 8. 18-25. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alávetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára, mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéinek birtokosai mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mert reménységben tartattunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Ha pedig amit látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. A 25. vers, még egyszer olvasom, ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Itt Pál azt mondja, hogy reménységben tartatunk meg. Milyen reménység az, ami megtartunk? A 18. vers alapján az a reménységünk, amiben biztosak lehetünk, hogy az a dicsőség, mely nékünk megjelentetik, vagy más fordítás szerint láthatóvá lesz rajtunk, az összesen hasonlítható ahhoz, amit itt ebben a földi életben átélünk. És várjuk a mi testünknek megváltását. Illetve maga a világ is várja, hogy megszabadul a rothadandóság rabságától. Ugyanúgy, ahogy a hit, a reménységünk sem olyan valamin nyugszik, amit mi önmagunkért megtehetünk. Ez egy nagyon lényeges pont. Hiszen mindenféle önsegítő hóbort, irányzat, önfejlesztésről szóló könyv ellenére az igazság az, hogy végső reménységünk valami olyasmin nyugszik, amely rajtunk kívülálló dolog, és amit még sohasem láttunk. Ez pedig az örökkévaló Isten, aki nem csak a mi teremtőnk, de megváltónk is, maga Jézus Krisztus. És a reménységünk alapja az ő megváltói cselekedete, amely a második adventkor teljesedik ki, amikor megvalósul mindaz, amiről itt Pál Róma beliekhez írt 8. levelének 8. részében olvastunk. Mit ért vajon Pál azon, amikor azt mondja a 24. versben, hogy a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, s hogy az ember nem reménykedhet abban, amit lát? Ha az értelmező kézi szótárban megkeressük a remény szót, azt láthatjuk, hogy sok meghatározása tartalmazza többek között a várakozás szót, amely a jövőre való utalást jelenti. A remény lényegében olyan dologra utal, ami ugyan még nem a miénk, de várjuk, vagy akarjuk, hogy a miénk legyen. Ez pár mondani valója itt. Még nincs a birtokunkban mindaz, amit végeredményben remélünk, mert ha már a miénk volna, akkor nem kellene reménykedni benne. De remélhetjük ezt most, és ez a remény késztet bennünket arra, hogy folyamatosan haladjunk előre. A Héber Bibliában a reménység ugyanezt a gondolatot tartalmazza, ami a jövőre vonatkozó vágyakozást és várakozást is jelenti. Nagy reménységünk valami olyasmiben van, amit még nem láttunk, ami még nem történt meg. És ez a második advent. Mégis sok-sok okunk van arra, hogy ebben reménykedjünk, bár még nem láttuk. Pál néhány ige helyen feltárja a Jézusban való reménység egy másik szempontját, Azért a reménységét, amelynek alapja nem önmagunkban, hanem Jézus Krisztus halálában és feltámadásában rejlik. Egy olyan reménységét, amely nem a mi cselekedeteink, hanem Jézus teljes és tökéletes cselekedetei körül összpontosul, amelyeket hitáltal nekünk tulajdonít. Most olvassuk el Kolossébeliekhez írt levél első rész 21, 22 és 23. verseit. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok, gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben, alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál szolgájává. Figyeljük meg itt az események vázolt sorrendjét. Először Isten ellenségei vagyunk, gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmünk miatt. És hála Jézusnak, hogy az ő halála által mi a bűnös, szentségtelen lények megbékéltünk, megbékélhetünk a Szent Istennel. És most úgy állunk meg Isten előtt, mint akik tiszták és fedhetetlenek az ő szemében. De ez a reménység addig marad a miénk, amíg fejlődünk a hitben, és majd amely dicsőségesen beteljesedik Jézus második eljövetelekor. Mit jelent az, hogy tiszták és fedhetetlenek vagyunk az ő szemében? Hogyan állhatunk meg mi, bűnös emberek, tisztán és fedhetetlenül az Isten előtt? Itt világosan megfogalmazódik a Jézusban való reménységünk. Függetlenül attól, hogy engedelmesek vagyunk, függetlenül attól, hogy milyen hűségesen élünk, függetlenül attól, hogy mennyi gyümölcsöt termünk Isten dicsőségére, egyikünk sem állhat meg önmagában Isten előtt úgy, hogy tiszta és fedhetetlen legyen az ő szemében. Akkor mi a megoldás, az egyetlen megoldás? Ezért van szükségünk Jézusra, aki az ő élete és halála által bemutatja számunkra az ő igazságának hófehér ruháját, az egyetlen igazságot, amely valóban tiszta és fedhetetlen. És nem csak bemutatja, hanem ránk is akarja adni, felöltöztet ebbe a csodálatos, tiszta hófehér ruhába. Így ez az igazság a miénk lehet, de csak is hit által. Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvében ezt mondja. Krisztus azonban segítségünkre jött. Ugyanazon megpróbáltatások és kísértések között élt a földön, mint amelyek mireánk is jönnek. De bűnt nem követett el. Meghalt érettünk, és felajánlja, hogy bűneinket elveszi, és igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ha átadjuk magunkat neki, és üdvözítőnkül fogadjuk el, életünk bármi bűnös is volt, érdemeiért igaznak számít. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna. Valóban elhiszed ezeket a szavakat? Ha így van, akkor hogy ne változtatná meg ez a reménység az életünket? És ha mégsem változtatta meg, akkor komolyan kérdezzük meg magunktól, hogy valóban hiszünk-e ebben. 7. napot ünneplő adventisták vagyunk. Nevünkben az adventista szó azt jelzi, hogy Krisztus közeli visszajövetelében hiszünk. Ha valaki pontosan megérti azt, hogy mit is jelent Krisztus eljövetele, csak akkor tudja igazán felmérni, hogy milyen lényeges ez a tanítás. És nem csak a keresztények számára, hanem minden ember számára is, legyen szó akár élőkről, akár holtakról. Mi is lenne velünk enélkül? Mi lehetne ezen kívül a mi végső reménységünk? Azt hiszem, nagyon nehéz elképzelni ezen kívül bármit is. Most olvassunk el Jézus eljövetelével kapcsolatban néhány Biblia szöveget. Dániel 2. fejezet 44. verse. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza, és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Dániel 7. fejezet 27. versre azt mondja. Dániel 7. 27. Az ország pedig, és a hatalom, és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének. Az ő országa örökké való ország, és minden hatalmasság néki szolgál, és engedelmeskedik. Máté 24. fejezet 27. verse. Máté 24-27. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész nap nyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Tesszalonika első levelének 4. részéből olvassuk a 16. és 17. verset. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Jelenések 21. fejezet első 4 versét olvassuk még el. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallok nagy szózatot, amely ezt mondja az égből. Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. csodálatos ígéretek vannak ezekben a versekben. Arthur Maxwell egyik könyvéből olvasok fel egy részletet, aminek címe Krisztus második eljövetelének közelsége. 1953-ban jelent meg a Review and Heraldban, amit ő egy Biblia konferencián mondott el, amely arról szól, hogy milyen fontos az adventisták számára Jézus eljövetele. Kérdezzük meg majd magunktól, hogy vajon igaz-e ez még ma is? És én magam hiszek-e ebben, amiről Maxwell ír? Nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen fontos az adventisták számára a második advent tanítása. Mozgalmunk számára ez az igazság élet-halál kérdése. A hetedik napot ünneplő adventisták visszavonhatatlanul elkötelezték magukat amellett, hogy higgyék és hirdessék Krisztus közeli második eljövetelét. Ha bármilyen oknál fogva, akár mennyire is visszautasítják az emberek ezt az igazságot, felhagyunk annak őszinte hirdetésével, akkor önmagunk romlását idézzük elő. Ha nyíltan vagy titokban tagadjuk Urunk eljövetelének közelségét, azzal ügyünk bukását munkáljuk. A nagy második advent mozgalma azon az úttörőink által oly eltökélten és ellentmondás nem tűrően képviselt meggyőződésen alapult, hogy Krisztus régen várt visszajövetele már nagyon közel van. E meggyőződés nélkül nem lennénk adventisták, és nem lenne advent mozgalom. Létünk oka és alapja a Krisztus közeli második eljövetelébe vetett hit. Ha nem hiszünk abban, hogy Krisztus második eljövetele nagyon közel van, akkor nem tartozunk az advent mozgalomhoz. Sőt, mi több, ha már nem hiszünk ebben, akkor semmi keresni valónk itt. Kemény és drámai szavak ezek. Most Ellen White-nak egy idézetét olvasom fel, ami 1902-ben jelent meg a Review and Herald folyóiratban. Ez az eleven reménység, amely annak alapján a miénk, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Péter és Pál apostol leveleiben a kétely vagy bizonytalanság egyetlen eleme sincs jelen. A keresztény reménysége nem meghatározhatatlan vágyakozás valami olyasmi után, amely a homályos, bizonytalan jövőbe vész, hanem erős megragadása annak, ami van, és ami eljövendő. Ez nem csupán egy nagyobb remény, hanem ez a legnagyobb remény. Hiszen azt tanultuk, és abban hiszünk, hogy Isten kegyelme olyan mértékben van rajtunk, amennyire bízunk ő benne. Befejezésül Hopkinstól egy idézetet olvasok fel, 1920-ban jelent meg, szintén a Review and Heraldban. Boldogok vagyunk, hogy Urunk, akiben hittünk és bízunk, hamarosan visszatér a földre. Várakozó népéért, hogy akkor örökre vele lehetünk, ami szerető üdvözítőnkkel. Hogy a bűn nem fog többé elszakítani bennünket Istentől, hogy akkor újra találkozhatunk szeretteinkkel, akiket elveszítettünk, és soha többé nem kell elbúcsúznunk tőlük. Örök élet, örök otthon, és Isten országa lesz az osztályrészünk. Ez az áldott reménység. Ó, mennyire szeretnénk ott lenni! Belefáradtunk már e bűnnel terhelt föld gonoszságába, a kimerültségbe, a fájdalmas csalódásokba, a szeretteinktől való elszakadásba és a könnyekbe. Haza akarunk menni mennyei atyánk házába. Amen.